Jó ráadást mindenkinek, péntek van, fintek, világa szuper, Marci van itt a Peak-től. Családi bankolásról beszélgetünk, arról, hogy egyáltalán családi bankolás milyen szinten van Magyarországon, Európában vagy a világon, majd megmondod, hogy mit, mivel tudunk összevetni. Van egy másik aktualitása is a beszélgetésünknek, ennek a most péntekinek, a Sparks Edu is elindult, a Fintech Sparks Edu, havonta online elérhető 12 területet öleltek föl ebben az évben.
Így van, tavaly elindítottuk ugye év elején a Fintech Sparks kiadvány sorozatunkat, ebből megjelent már 5 kiadás, ezek viszonylag hosszabb lélegzetvételű anyagok. Beszéltünk idén is már arról, hogy megjelent január elején egy 2022-t összefoglaló, jó nagy évet lefedő kiadvány, ahol bemutattuk azt, hogy mi történt a tavalyi évben, és mit várunk az idei évtől. És a tavalyi évben azt láttuk, hogy nagyon jók ezek az adhok jellegű kiadványok, amik adhok témákat dolgoznak föl, de megjelent az ügyfél igény, az olvasó igény arra, hogy legyenek rövidebb lélegzetvételű, egészen konkrét témákról szóló példányok is. És így született meg a döntés, hogy el fog indulni egy Fintech Sparks Edu kiadvány sorozat, ami kifejezetten arra fókuszál tematikusan, hogy mindig egy-egy témát vegyen gorcső alá is, és az általános információ átadás és az általános tudás átadás mellett, vagy azon felül, vagy talán ahelyett egészen kézzel fogható, használható információkat adjon át, tehát segítsen abban az olvasóknak, és esetleg még nem olvasóknak, potenciális felhasználóknak abban, hogy hogyan tudja ezt az ő életében, tudja-e, és hogyha igen, akkor hogyan tudja a legrövidebb úton és a legjobban hasznosítani. Ugye sokszor azt látjuk, hogy óriás reklámkampányokkal, akár hogyha egy BNPL-re gondolsz, vagy kriptóra gondolsz, jönnek a szolgáltatók, hogy ez minden, milyen egyszerű, mindenkinek milyen jó, azt ők nyilván nem fogják elmondani, hogy ez mikor jó, meg mikor nem jó.
Aztán kinek egy idő kell, után én melyik kell. Mondja, és akkor azt az üdítő kivétel.
Hát nyilván akkor, amikor már valami entitás rákényszeríti ezt, vagy a piac rákényszeríti, vagy annyi csalódott ügyfél van, hogy inkább így menekül a még nagyobb csalódottság elől. Mi abban próbálunk segíteni az a Fintech Sparks Edu-ban, hogy mindig egy-egy témát, egy-egy fintech jelenséget körüljárva segítünk azt az olvasók hétköznapjába implementálni.
De van ennek valami aktualitása is mindig, ami benne van a levegőben, vagy benne van a hírekben? Most ugye a családi bankolásról beszélgetünk.
Nyilván próbálunk így dolgozni, az azért fontos, hogy ez egy havi kiadvány lesz, egyébként megvan a következő kiadás is, úgyhogy hamarosan érkezik, nem is kell egész egy hónapot várni a megjelenésére. Nem az a cél, hogy híreket reagáljunk levele, arra ott van a fintech.hu, tehát aki híreket nagyon aktuálisan szeretne tájékozódni a fintech piacról, annak a fintech.hu tudom javasolni. Nyilván van aktualitás értéke, vagy jelen értéke a Sparks Edu-nak is, tehát olyan témákat dolgozunk föl, amik 2023-ban trendi témák, és ott vannak a levegőben, és esetleg kérdőjeleket vethet föl, hogy ez egyáltalán micsoda, mire jó, és hogyan használjam.
Honnan induljunk? A világból, Európából, vagy Magyarországról?
Érdemes lehet megnézni a szolgáltatókat is egyébként, de én azelőtt azon, hogy érdemes lenne megnézni, hogy milyen a pénzügyi edukáltság akár az országban, akár a régióban. Nyilvánvalóan, azért mondom nyilvánvalóan, mert jó sokszor beszéltünk már itt a műsorban is családi bankolásról, szerintem ez a harmadik vagy negyedik műsor, amit konkrétan ennek a témának szentelünk, és mindig elmondjuk, hogy az egyik alapvető eleme ennek az edukáció, és a szülőkkel kvázi összefognak ezek a szolgáltatók, és cinkos társként próbálják meg a gyerekeket, nagyon szertágazó figyelmű fiatalokat, gyerekeket terelni egy jó irányba, igen, és pénzügyi információkat átadni a számukra. Hát nem áll jól a világ ebben a tekintetben. Magyarország is kifejezetten alul marad az OECD átlaghoz.
Ezért szóval, hogy onnan nem, mert az OECD is elég meglepően rossz, az egyetemisták körében is, tehát a fiatal értelmiség
hát
körében
durva,
is.
Igen, még az egyetemisták
és
körében
a magyar
is rossz.
Populáció. Tehát, hogy honnan indulunk, szinte teljesen mindegy, a helyzet sehol nem vidám, úgy tűnik.
Így van, és tulajdonképpen erről szólnak az innovatív szektorok, amilyen a fintech szektor is, de van azért még egy pár ilyen, akár egyébként az edutech vonalak is, mert hogy tulajdonképpen a családi bankolás az egy, mindig azt látjuk, hogy a fintek párosul, vagy sokszor azt látjuk, hogy a fintek szolgáltatások párosulnak valami más technológiai tekintetben innovatív szektorral, itt ugye az edutech megoldásoknak a nagyon széles köre lehető fel egy-egy szolgáltatónál. Erre hivatottak ezek a szolgáltatók, hogy lehetőséget lássanak ezekben a rossz helyzetekben, és javítsák ezeket a helyzeteket. Itt is ezt lehet látni. Egyébként azért javul, tehát azt lehet, egy pár éves tagnál érdekes egyébként, hogy amióta talán a, nem tudom, hogy a Covid-nak köszönhető-e ez, amióta a Covid beütött, azóta stagnál. Nekem ez azért érdekes és meglepő, mert kifejezetten azóta digitalizálódik a világ nagyon durván, csak hogyha home office-ba, távmunkavégzésbe és társaiba belegondolsz, akkor én pont, hogy azt gondoltam volna, hogy ez is most lódult meg. Valamiért ez nem most lódult meg, de az látszik, itt egy angol évről évre elkészülő felmérésnek a grafikonja van előttem. Nagyon szépen elkezdte fölhozni magát az angol társadalom, kifejezetten az iskolás közeg pénzügyi edukáltság tekintetében, és aztán megállt. Lehet, hogy ez egyébként azt jelzi, hogy a távoktatás még nem működik.
Igen, és a bankkártyás fizetések elterjedése az is érdekes, hogy az hol befolyásol, melyik korosztályban befolyásol, hol pozitív, ugye ott nem olyan régen volt, hogy 50%-on átbillent, ugye a briteknél már a kártyás fizetés a készpénzes kárára, ha úgy tetszik, most már egálva van, de hogyha készpénz van egy gyereknél, arra vigyáz jobban, vagy ha kártyával fizet, arra vigyáz jobban, ha kártya, akkor edukálni kell, mindenképpen edukálni kell, mert ez kevésbé kézzel fogható, erről majd sok műsor szólt.
Igen, ez is egy tök érdekes dolog, amit mondasz egyébként ilyen aspektusban, mert vele se gondoltam, hogy a kártya használat az pont a digitális pénzügyek, azok pont, hogy nagyon meglódultak a Covid alatt, tehát pont, hogy itt kellett, pont, hogy az kellett volna történjen, amit én is vártam volna, hogy meglódul a pénzügyi edukáltság, mégsem ez történt. Egy picit azért ebben benne van az, hogyha körülnézel, akkor azért azt látod, hogy lehet pénzügyi instrumentumokat használni edukálatlanul. Ez meg Magyarországon a hitelezési kultúrát, vagy egyetlen Európában a hitelezési kultúrát, meg egy kártyahasználati kultúrát, az emberek keverik a bankkártyát a bankszámlával, a bankszámlaszámot a bankszámlával, egyik bankot a másikkal, a törlesztő részleteknek a határidejét az egyéb határidőkkel, szóval nem feltétlenül edukált attól egy ember, hogy pénzügyi instrumentumot használ.
Meg attól, hogy tanult mondjuk egyetemen.
Meg attól, hogy tanult egyetemen,
csak egy
igen.
Másik kutatást is ott földobjunk.
Valószínűleg ez azért a gyerekeknél úgy kell, hogy kinézzen, vagy úgy néz ki, mivel előszeretettel használnak applikációkat, digitálisan érettek, hogy azért érdekli őket, hogy mi az a bankkártya, amit kaptak. Tehát valószínűleg itt van egy ilyen pozitív.
Főleg, ha játékos, főleg, hogyha gyűjteni lehet rajta, főleg, hogyha célok vannak. De azért az is fontos, hogy 2020-ban a brit fiatalok 64%-a részesült pénzügyi oktatásban az iskolában.
Igen.
Tehát itt azért még nem tart nagyon sok ország.
Nem, és érdekes is, hogy itt a felkészítő anyagban ezt a szerző ilyen igen. Negatívként
inkább
írta.
Félig telt pohár, de inkább félig üresnek érzi.
Igen, én azt gondolom, hogy ezzel ki lenne békülve sok közép-kelet-európai vagy egyáltalán európai ország. Tehát én nem nagyon tudom, hogy része lett az elmúlt két évben a tantervnek a pénzügyi oktatás. Két éve biztosan nem volt része.
Nem, hát sok helyen a pénzránytól alapítvány, ugye most már igen. 30 ezer vagy 50 ezer könyvet ad ingyen, és rengeteg iskola csatlakozott, több száz iskola csatlakozott, már fölvehető
a gimnáziumát. Tehát igen. Van a kifejezetten a Magyar Nemzeti Bank, meg a leány szervezeteinek, vagy tagszervezeteinek vannak nagyon jó kezdeményezései, de valószínűleg ez még kevés, és szükség van arra is, hogy ténylegesen a tantervbe is ez bekerüljön.
A férfiak jobban teljesítenek egy másik felmérésben. Vagy legalábbis magukat azt gondolják, hogy jobban értenek.
Igen, ez érdekes, hogy maguk azt gondolják, szóval ez sokszor a férfiak sok mindenre elmondják, hogy igen, ők tudják. A nők meg sokkal megfontoltabbak és szerényebbek ilyen tekintetben, és azért arra fölhívnám a figyelmet, itt ugye magukat volt egy ilyen képzés, 3500 felsőoktatásban tanuló hallgatót kérdeztek meg arról, hogy 1-5-ös kellen hogyan pontozná saját pénzügyi edukáltságát, vagy képzettségét. A női válaszadók 3,05-re pontozták magukat, a férfiak 3,34-re. Ez 10% különbség. Szerintem a pszichológiai hatás ennél nagyobb, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy valójában ez ennek a fordítottja. De minden esetre egyik sem jó. Tehát, hogyha a kettőből vonunk egy átlagot, az a 3,15-3,2, az nem egy jó arány alapvetően.
Tudod, szerintem mi a kulcs ebben az egészben, és hogy lehetne ezt az egészet a talpára mi állítani? Valamelyik anyag bankolásokban, hogy az szerepel, hogy ha van családi bankolás, akkor oktatják a gyereket valamilyen módon, ugye pénzügyekre, akkor valahogy belekerül a gyerek ebbe a sodorba. És ez az egész családra hat aztán később. Ezt nagyon sokan nem látják szerintem. Mert azt mondják, hogy mi a fenének, meg ráér még, aztán majd mondhatod, ugye, hogy különböző piaci szereplők van, akik 6 éves kortól lőnek a gyerekre, van, ahol 12, van, ahol 15. De lényeg az, hogy ez előbb-utóbb a nap végén a családnál cseng a kassa, hogyha a gyerek tudatos, mert visszahat a környezetvédelem, meg a szelektív gyűjtés, meg az összes többi.
Abszolút szelektív gyűjtésről volt pont egy ilyen ventiláció múlt héten, hogy hogy lehet az, hogy azt gondolom, hogy csak intelligens emberek dolgoznak a cégünknél, és ki van téve a 300 négyzetméteres irodában három szelektív gyűjtő, és rendszeresen
nézd meg itt
pénteken nap végén megyek vegyes, végig, és vegyes, veszem ki a nem szelektív kukákból a műanyag, meg fém dobozokat, és átpakolom, hogy abszolút oda visszahatás megvan, az nagyon nehéz, és szerintem azért van halmozottan a családoknál nagyobb felelőssége az oktatási rendszernek, mert alapvetően alul, ahogy látszik, alul képzettek a családok, és nyilvánvalóan, hogy egy család, ha valaki valamiben alul képzett, akkor ott nem fog egyszer csak fölvillanni a lámpa, hogy hú, akkor a gyerekemet viszont erre megtanítom. Nyilván van ilyen, de ez a kisebbik rész. De a visszahatás, amit mondasz, az teljesen igaz, csak valószínűleg nem egy ilyen, most ha a családot egy szervezetnek tekintjük, nem egy szervezeten belüli körkörös mozgás lesz ez, hanem kívülről kellene, hogy behozza a gyerek. Egyébként ilyen tekintetben nagyon-nagyon sokat köszönhet majd szerintem néhány évtized múlva, vagy akár néhány év múlva a társadalom ezeknek a családi banki szolgáltatóknak, vagy zseppénzkártya szolgáltatóknak, vagy azoknak a pénzintézeteknek, akik hajlandóak lehajolni, és hajlandóak investálni ebben, mert ez egy investíció, tehát nem igazán lehet ezért pénzt szedni.
Nem lesz abból holnap ügyfél, így van. Kétszer annyit fog bankolni nála az a család, ez így van. Igen, csak az emberekben benne van az a távolságtartás, hogy persze a bank azért jön a 6-8-10 éves gyerekemre, hogy ügyfelet szerezzen, hogy lehúzzon minket. Ehhez képest persze ez is muszáj benne legyen, de közben meg a végén mégiscsak ezt mutatják a számok, hogyha a család tudatosabb, akkor végén jobban járhat és átláthat a szitán.
Így van, ez szerintem kommunikációs kérdés, és többször beszéltünk, vagy említettem ezt is, külön adásunk még nem volt erről, lehet, hogy érdemes lenne ránézni, hogy kezdett egy olyan kép kialakulni bennem, itt ilyen 10 éve indult a peak, 7-8 éve nagyon aktívan figyeljük a fintech szektornak a trendjeit, működését, meg a cégek viselkedését, és az elején az volt a megértésünk, hogy óriási technológiai gap van a fintechek és az inkubensek között, és kész, ennyi az ok. Most azt látjuk, hogy a technológiai gapnél sokkal kisebb, mint amit gondoltunk, de annál sokkal nagyobb a kommunikációs gap. Tehát pont amit mondasz, egy bank a legtöbb esetben tök bénán kommunikál, szétóriás plakátozza a várost, és a klasszikus darárós ügyfélszerzésre megy, hogy gyere ide hozzánk, mert ingyen hitelt kapsz, ingyen számlavezetést kapsz, ingyen zseppénzkártyát kap, stb. Ezzel szemben a fintechek nem pénzintézetként kommunikálnak, hanem szolgáltatóként kommunikálnak, és el tudják magyarázni, le tudnak menni arra a szintre, hogy ne az, hogy gyere ide, mert ingyen van.
Nem, hát egy megoldást kínálnak.
Hanem megoldást kínálnak.
És egy egész más a felütés.
És ez, amit mondasz, ez egyébként az amerikai szolgáltatóknak a kommunikációjában, mert meg nem azt mondom, hogy vezérfonal, de megfigyelhető, hogy az egész nem csak a gyereknek lesz jó, meg nem csak azért lesz jó a szülőnek, mert a gyerekkel kapcsolatban tud valami pluszt adni, meg majd a gyereknek jó lesz, hanem az egész családot tudja formálni. Tehát valóban családi bankként, vagy családi pénzügyi szolgáltatóként kezdenek el viselkedni ezek a cégek.
Ugye van itt két anyag is, az OECD felnőttek pénzügyi ismeretéről szóló felmérés, az 2020-as, egy fontos mondat, hogy a pénzügyi ismeretek riasztóan alacsonyak, még a fejlett országokban is. Ehhez képest meg Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök vezérigazgató azt mondja, hogy a magyarok ehhez képest is jelentősen le vannak maradva, tehát mert mindenhol van tánival. Van két érdekes piaci szereplő, ugye, meg egy ilyen európai terjeszkedés, és ez melyik korosztály lesz az alsó korosztály? Nekem mindig ez a mádi, amit a GoHenry meg a PixPay, ugye a két
szereplő. GoHenry, PixPay, meg nem menjünk el egyébként a Granit Family mellett sem, tehát abszolút én nagyon örülök annak, hogy a Granit Bank a tavalyi évben piacra dobta a saját családi banki vagy zseppénzkártya megoldását, és nem úgy, mint ahogy azt, van néhány bank Magyarországon, akinél elérhető 6-7 éves kortól bankkártya termék, de azokat nem nevezném zseppénzkártyának, az egy klasszikus kártyatermék, ami ott van a gyereknél.
Egy leosztott kártya, igen.
De a Granit Bank ezzel szemben azt azt mondta, hogy alázatosan, hogy akkor oké, ő megnézi, hogy mi történik a nemzetközi piacon, és azt adoptálja, megpróbálja adoptálni a magyar piaci közegbe, és piacra lép egy ilyen termékkel, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült. Számokat még nem láttunk, nem publikált a bank, de egy nagyon jó termék lett UX UI tekintetben is, illetve a funkcionalitás tekintetében is, úgyhogy végre elindult ez Magyarországon is. Lehet, hogy a Granit Bank termékfejlesztői hallgatják a rádió műsort, és nem tudom, a negyedik adásnál, ahol amit tavaly csináltunk ebben a témában, elhitték, hogy ebbe érdemes belevágni. De ha nemzetközi piac, igen, akkor tök érdekes, hogy elkezdtek felvásárlások látszani. Nekünk abszolút favoritunk egyébként, akiről ma nem fogunk hosszan beszélni, a Greenlight, az amerikai szolgáltató, ugye Amazon befektetés, Amazonnak a kockázati tőke alapja lépett be még annak idején, amikor 10 000 ügyfelük volt, ma van 3 millió. Már szülőknek adnak hitelkártyát, hát egy elég szép ökoszisztéma épült ki köréjük, de az európai piacon meg látunk két érdekes felvásárlást. Az egyik a GoHenry, akiről sokat beszéltünk, másik favoritunk egyébként.
Ez brit, és megvette a franciát.
És ugye? Megvette a Pixpay-t, igen. A GoHenry először saját jogon belépett a felvásárlás nélkül az amerikai piacra, és azt mondja, hogy a Brexit nyomán megnehezült az európai Uniós terjeszkedése. Aha. És gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez is lehetett egy cél, meg ügyfélbázist vett, megvette a Pixpay-t, akiről szintén beszélt, írtunk is többször a fintech.hu-n, meg beszéltünk is. Mind a kettő nagyon jó és izgalmas játékos. Érdekes, hogy a Pixpay az egy 2019-es alapítású cég, lényegesen fiatalabb, mint a GoHenry, akit 2012-ben alapítottak, de már egy 12,3 milliós dolláros bevont tőkével tudott menni a piacon. Úgyhogy egy tőkerős jó entitást vásárolt a GoHenry. Érdekes, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, vagy a következő lépés.
Felénk. Most már Európában vannak, közeledek a régió felé, és nekem mondom, az lesz nagyon érdekes, hogy melyik korosztály, mert az egyik ugye most már mindegy, hogy melyik, de az egyik az 6-8 évtől lő, a másik az kiskamasz 12-14, vagy talán valahogy így. Érdekes lesz majd az, hogy mondjuk egy magyar álláspont ebben mi lesz az alsó korhatár.
Így van. Sőt, visszamutatva a Greenlight-ra, ott gyakorlatilag születéstől kezdve, ők ugye azzal kezdték el nagyon ügyesen targetálni a szülőket, először a 6-18 éves korosztályt becélozták, majd utána azt mondták a szülőknek, hogy figyelj, egyébként 0 éves kortól, születéstől kezdve lehet nálunk ügyfél a gyerek. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint nálunk egy babakötvényt, vagy ha ezekhez hasonló termékeket, és aztán mondták, hogy ha már a szülő is onboardolta magát, és az ő nevén van egy számla, akkor csatolunk hozzá. Tehát 6-18, 0-6 és 18 plusz. Úgyhogy egy nagyon izgalmas trend ez is.
Jó, tehát egy olyan terület, azt mondod, és ez rengeteg minden van még persze az eduanyagban is, meg a fintech.hu-n, tehát rengeteg olyan dolog mutatja azt, hogy ez egy nagyon fontos terület lesz, nagyon érdekes, tehát ez főleg talán most teszem hozzá halkan, amire nyilván lőni fog mindenki. Az inkumbensek is, előbb-utóbb valamilyen módon a fintechek meg már rajta vannak, tehát ezzel foglalkozni kell. És hát a mindenkori hatalomnak, minden országban, vagy pénzügyi szereplőknek.
Abszolút, szerintem kell. Mindenkinek érdeke, hogy ez az alszektor fejlődjön.
Családi bankolás, akkor részletek a fintech.hu-n, ugye? És akkor a Fintech Sparks Edu, ugye?
Így van, Fintech Sparks Edu is elérhető a Fintech Sparks menüpont alatt.
Szuper, Marci, köszönöm.